Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, a lelki gyakorlat második estéjén, mert egy kicsit gyakorlatiasabb lesz az elmélkedés. Sok mindenről szólok, ami nagyon fontos nekünk. Ilyenkor a nagybőjtben gondolom mindenki magába tekint, és próbáljuk átgondolni az életünket. Ahogy az Úr Jézus mondja, és már az Ószövetségben is hallottuk ezt, hogy Izaiás szavaiból, hogy a szíveteket szakassátok meg, és ne a ruhátokat. Az Ószövetségi választott nép minden botránkozáskor megszagadta a ruháját, hanem inkább a belső lelki világunkat, ha nem úgy élünk, ahogy kellene, akkor próbáljuk jobban, Isten felé fordítani, és a belső életünket alakítani. Ilyenkor, amikor a nagy bőjt vége felé már a természet is egyre bontakozik, egyre jobban szépülnek a fák, rügyeznek a fák, és egymás után virágok kelnek elő a földből, és mi is ilyenkor talán kell, hogy megújuljunk lélekben, mint a természet megújul. Amikor lelkismeret vizsgálatot tartunk Szent Jónás előtt, gondolom mindenki előveszi az imakönyvet. A legtöbb ez a Hozsanna imakönyvet szoktuk használni, de hát van nagyon sok más ilyen lelki tükör is, amelyet tekinthetünk. Tudom, Sándor atya is készített egy ilyen lelki tükröt, ami szintén segít, de sokféle lehetőség van arra, hogy átgondoljuk a cselekedeteinket. Ahogyan a mai időkben leginkább a szeretet alapján, tehát hogy hogyan is állunk mi a Jóisten szeretetével és a felebaráti szeretettel. A lelki tükörben, a Hozsannában, miután végig vette a 10 parancsolatot a könyvünk, utána sorolja föl a lelki életben a bűnöknek a gyökereit, amik nem bűnök önmagában, hanem amik a bűnöket okozzák. A bennünk lévő bizonyos bűnös hajlamok, amelyek alapján indul el az ember a rossz irányában. Ezek a bűnös hajlamok, így sorolja föl az elmélkedési könyvünk, a lelki tükör, ezek a kevésség, a bösvénység, a bujaság, vagyis a bűnös érzékiség, az irítség, a torkosság, a harag és a jóra való vesség. Az eredeti bűn miatt, ahogyan tegnap említettem már, értelmünk elhomályosult, akaratunk rosszra hajló lett, és az ösztönvilágunk az szintén megromlott, rossz felé indult el. Tulajdonképpen az ösztönök, amelyek bennünk vannak, azok vakok, így mondta az egyik lelkiíró, hogy vakok, vagyis lehetnek, mehetnek a jó irányba is, lehetnek a rossz irányba is ezek az ösztönök. Éppen ezért kell, hogy meggondoljuk. Sokszor, amikor átgondoljuk a cselekedeteinket, éppen így a bizonyos bűnös hajlamok alapján, akkor értéknek tűnik némely dolog, és kiderül későbben alaposan átgondoljuk, vagy a következményeit viseljük, hogy az igazából értéktelen. Mert sokszor a bűn és az erény között néha csak egy hajszál van, és lényegében pedig az egyik az elfordít Istentől, a másik pedig Isten felé segít bennünket. Most én sorra veszem ezeket a bizonyos bűnös hajlamokat, ezeket az ösztönöket bennünk, azonban ha meggondoljuk, akkor ezek az ösztönök, de van, ami a jó irányba visz bennünket, ami érték. Ugyanakkor van, ami viszont értéktelen. Hát így próbálom én átgondolni ezeket a bizonyos hét főbűnt, amik a bűnös hajlamainkhoz tartoznak. Az első mindjárt tehát a kevésség. Ha az emberben lévő ösztönöket tekintjük, az első, mi abban az érték, ha az ember ezt nézi? Először is az embernek az önbecsülése, hogy az embernek van tartása, tehát a kevésség, tehát hogy az ember ad magára, külsőben is, ha valaki megjelenik egy helyen, akkor nem határ, hogy öltözködik föl, hanem hölgyek is csinosan fölöltöznek. Ha elmennek egy operába, vagy valamilyen elegánsabb összejöhet el, akkor még szebben fölöltöznek, férfiak is. megfelelőképpen. Tehát ez önmagában nem kevésség, hanem a önmaga tartása szempontjából fontos. Aztán viselkedésben is küldött az ember a magatartása, hogy milyen, akárhogy nem beszél, akárhogy nem viselkedik egy közösségben, mondják, hölgyek társaságában, ugye nem illik károkodni, hát máskor se, de másképpen megválogatni a szavakat. Tehát az ember, a bizonyos tartása van az embernek, ezt mondhatnánk, hogy egy pozitív érték az emberben, ebben az ösztönben. Ugyanakkor viszont a sátán az egy más irányba vinné az ember a kevésségében, hisz a sátán legtöbb bűne is a kevésség, amivel azt mondta, hogy nem szolgálok Istennek, non serviam, nem ismer el maga fölött tekintét. Vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, sőt, bebeszélik maguknak, hogy ők a legokosabbak a világon, és nem hajlandók elfogadni senkinek a véleményét. Bizony baj lenne, hogyha egy ilyen előjáró, akár pap, vagy püspök, vagy szülő, ilyen csalhatatlannak tekinteni magát, pedig a Szent Atya egyedül, ugye, itt és erkölcs dolgában tudjuk. És ennek következménye az, hogy bizonyos makacság, ragaszkodás alakul ki a hamis vélemény, néha hamis véleményhöz, néha talán igaza van, és ezzel szinte azt lehet mondani, hogy megrontja a kapcsolatát az emberekkel, lenézi a másik embert kevés, ugye, a másik fölött érzi magát, hogy ő több, mint a másik. És ez nagyon szép példa a Úr Jézus tanításában, a példabeszédekben, a farizeus és a vámos példabeszéde. Két ember ment fel imádkozni, egy farizeus és a vámos, és a farizeus ugye gőgösen, önhiányzó mondta, hogy én nagyon jó vagyok, Isten szeretem, tisztelem, és mennyiben más vagyok, mint itt hátul ez a vámos, aki rengeteget bűnt követett el, és kicsekszik a Jóisten előtt, pedig hát bizonyára neki is voltak bűnei, csak nem azokról beszélt, hanem a saját ért nagyságáról. Az első korintusi levélben, a szeretet himnuszban mondja Szent Pál apostol, hogy a szeretet nem gőgösködik, nem keresi a maga igazát. Házasságban is, házastársak között, barátok között, vagy munkatársak között, vagy szólhatjuk szülő és gyermek kapcsolatában is, bizony nagyon fontos, hogy el tudjuk ismerni, vagy el tudjuk fogadni a másiknak is a véleményét, főleg, hogyha igazság van abban is. Az egyik idősebb barátom szokta mondani jegyeseknek, hogy odalak elők egy gyertyát, és az egyik oldalán van egy szép emléma, egy kereszt vagy egy Mária, a másik oldalon pedig nem látik semmi, szóval sima a gyertya, és akkor kérdezi az egyiket, hogy na, mit lát? Hát mondja, egy szép díszgyertyát. Na és maga mit lát? Hát egy sima gyertyát. Na lát, mind a kettőnek igaza van, mert hiszen a gyertyának van több oldala, igazságnak is így van, tehát ezért kell tudni mást is elfogadni, másnak a véleményét. A beképzelt ember sokszor nevetségesé is tud válni a környezetében, éppen ezért tehát, hogy tudjuk megérteni, meghallgatni, és néha, hogyha talán kevésbé van neki igaza, akkor is elfogadni, hogy a békesség kedvéért. Természetesen azt nem jó, hogyha most mindig megalázkodik az ember, és mindig enged, abból is csak baj következik, mert akkor fölnő, ugye kinő a másik, és aztán letapossa a másikat, és nem hagyja szóhoz jutni, nem fogadja el, de minden esetre azért tudjunk lenni ilyen szempontból, tehát a kevésséggel szemben egy kicsit alázatosak, és elfogadni másnak. Hova tartozom én? Tegyük fel a kérdést önmagunkban. Ez az első főbűn. A második főbűn a fösvénység, a fösvény ember. Most először nézzük az értéket ebben az ösztönben, hogy amikor például két fiatal összeházasodik, és utána hát sikerül nekik annyi pénzt összegyűjteni, ez ma már talán egyre kevesebb jobbnak sikerült, hogy elkezdik építeni a házat, aztán gyönyörű szépen kialakítják a háznak a környékét, a kertet, kiveszik ott a sok követ a földből, és akkor egy kis kertet hoznak létre, pláne ha gyümölcsfákat ülteznek. Tehát szépítik a házat, szépítik a lakásukat, vagy gyűjtenek valamire, szeretnének valamit majd venni, egy kis kocsit, hogy tényleg jobban tudják meglátogatni a rokonokat, és így tovább. Tehát önmagában ez semmiképpen nem kösvénység, hanem helyes, okos spórolás, amelyre szükség van. Aztán a szorgalommal, tehát nagyon sok mindent el tudnak érni az emberek, és ez egy okos és helyes dolog, mert aki csak szórja a pénzét, az bizony nem megy semmire. Tehát szükség van arra, hogy, hogy tervei legyenek az embernek is, és tulajdonképpen ez az érték. És a bűn oldala pedig az, hogy a kevésségnél, hogy a túlzott szeretete a vagyonnak, az bizony az embert bezárkózottá teszi, boldogtalanná teszi, azután sokszor a családi perpatvarnak is az oka az, amikor egyik a másiktól sajnálja, vagy nem akar adni a másiknak. Gondolunk arra, hogy sokszor házasok testvérek mind vesznek össze az anyagiakon, hogy kinek mennyi jut, és hogy most mire költötte, és mit miért tett. Tehát bizony hányszor az idős korban az emberek kuporgatnak, mert jaj, hát nehogy ne legyen pénzem, és ott berakják a szalmaságba, vagy pedig ha takarékba is teszik, és nem főznek rendesen, nem fűtenek, mert jaj, spórolnak, hogy üdsenek, és elmúlik az életük, és ha meghalnak, akkor a nevet örökösek, azok viszik el az ő pénzét. Tehát mindenképpen helytelen. Van, aki orvosra se akar, ugye orvos se hív, mert a sokba kerül, és sorolhatnánk még ezeket a dolgokat. Tehát helyesen gazdálkodni azokkal az anyagiakkal, amik vannak számunkra. Még itt leírtam a visszatérve a jó oldalára, hogy a gyermekeknél, hogyha például vigyáltak a holmiukra, megdolgoznak érte. Emlékszem rá, hogy első alkalommal gimnazista koromban volt saját órám, karórám, amit én dolgoztam érte, és hát még most is őrzem ezt a karórát, mert nagyon dolgoztam annak idején, hogy meg tudtam ezt szerezni, és mindig működik. Aztán így van, amit az ember saját maga össze spórol és dolgozik, az bizony megbecsüli, jobban értékeli. A következő, harmadik ilyen hajlam a bűnös érzékiség, a bujaságnak az ösztöne. Ha az emberi oldalt nézzük, az értékét nézzük ennek az ösztönnek, az első mindjárt, hogy amikor két ember találkozik, két fiatal, megszeretik egymást, kézen fogva mennek az utcán, és egymásra mosolyognak, és a mindennapi életükben sokszor gondolnak egymásra, és készítgetik, vagy tervezhetik azt, hogy majd összekötik az életüket. Olyan sok-sok szép érték van ebben, amikor két ember szereti egymást, fiatalok. Vagy például, amikor két házastárs együtt vannak, mert úgy van, télen beülnek a meleg szobába, és ott felbeszélgetnek, vagy eltöltenek időt, milyen jó dolog az, és talán még meg is vallja néha az idősebb ember is, hogy szereti azt a másikat, vagy csak ha talán egy kis szorítással, vagy egy váll megveregetéssel, vagy hasonlókkal fejezi ki. Maga az az ösztön, a nemi ösztön, az Isten ajándéka, hiszen ez az, ami föntartja az emberiséget, föntartja, hogy újabb emberek szülessenek a világra. Egy olyan nemes érték, a szerelem, a házasság és mindaz, ami ehhez tartozik. Ugyanakkor pedig, ha ez egy rossz irányba indul, bűnös gondolatokat indít, nem is akarok beszélni arra, hogy a televízió meg milyen száros oldala van ilyen szempontból, hogy mennyi rengeteg szemetet és ilyen bűnös dolgokat ugye mutat be, alig lehet már más műsort találni. Amikor a testiség az öncélúvá válik, ugye én is elég sokat utazok, megyek autóval, és hát látom ott a pillangókat a útszélén, ott várakoznak, hogy valaki majd csak fölveszi őket, és odaadhatják magukat ugye bizonyos összegért. Aztán ilyen, hogy mondjam, amikor a nemi ösztön nem jól működik egy emberben, annak nagyon sok következménye van. Tönkre mehet a házassága, hogyha ugye a házastársa mellett valaki mást megszeret, vagy legalábbis hát ahhoz vonzódik jobban. Aztán az egész lelki világa, vagy aki állandóan ilyenekkel foglalkozik, annak megrontja a gondolkodását, a szép, tiszta, hogy mondjam, szellemét, tönketeszi az ilyen, aki ilyenekkel foglalkozik. Aztán még ehhez tartozik, hogy az emberek ma nem kötik le magukat a fiatalok, hanem élettársi kapcsolatban vannak, azért, hogy ne kelljen lekötni magukat és egy életen keresztül hűségesnek maradni, akármikor ott hagyhatja a másikat, és hogyha éppen talál egy másikat, aki csinosabb, jobban teszik, akkor ott hagyja ezt is, és egyszerűen nincs kötelezettség, és elválnak az útjai. Bizony nagyon sok minden történik, hány tragédia nálunk is nem túl régen történt, egy lány azért ugrott a vonat alá, mert csalódott a szerelmében. Hát fiatal, 16 éves, tehetséges, nagyon sok értékkel, jó szülei voltak, és egyszerűen nem tudott kezdeni az életével, egy olyan csalódás, mert a fiatal ember becsapta őt, és ott hagyta őt, és hát ilyen szörnyű tragédia következett be. Visszatérve így az élettársi kapcsolatra, jó pár esztendővel ezelőtt egy amerikai, a püspököknek egy ilyen brossúráját, egy ilyen írását olvastam, amelyben azt írják, hogy az élettársi kapcsolat az nem csak, hogy káros mind egyik félnek, meg a másik félnek, hanem ebből igazi házasság sem lehet, mert egy laza kapcsolat, nincs elkötelezettség, igazából meg se ismerik egymást teljesen, mert fölületes az együtt létük. És ilyen következett hányszor már, hogy 6-8 évig együtt éltek, aztán megházasodtak, akár polgárilag, akár egyházilag, és egy év múlva elváltak. Vagy pedig csak jött a gyermek, és akkor már, mit tudom, egy év múlva már külön voltak. És hány ilyen eset van? Tehát azt mondják, hogy azért van jó az élettel kapcsolat, mert hogy megismerjék egymást, kipróbálják, hogy milyenek, ugye? Hát sokat foglalkozom jegyes párral, úgyhogy erről tényleg nagyon sokat tudnék beszélni, de itt is inkább tulajdonképpen nem a szeretet és az elkötelezettség van bennük, hanem hogy az ő ösztöneiket ki tudják élni, és hogy valaki legyen, akik szóljanak, és így tovább. Tehát a házasság az egészen más, amikor két ember egy élete leköti magát egymáshoz. A régi balladák, a bizonyos filmekben is elég sokszor a téma az éppen ez, hogy a hűség, a hűtlenség, hogy becsapja az egyik a másikát, és ebből ugye törzsi tragédiák következnek. Tehát bizony, ha a nemi ösztönt az ember nem a nemes, értékes oldalán használja föl, akkor bizony nagyon sokat tud önmagának is, és másoknak is ártani. Tehát ez a harmadik ilyen az ösztön. A hűséges szeretet az életünkben az minden megold, meg problémákat is, ezért van szükség arra, hogy megtartsuk is, és az Isten kegyelmével. Ami pedig az emberben rossz irányba minden, hogy pedig imádkozni kell, bizonyához is azután elfoglalni magát. Azt mondják, hogy a bűnnek a meleg ágya a tétlenség. Ha valakinek nincs elfogadtsága, akkor bizony sok minden rosszra fordítja az idejét. A negyedik ilyen tulajdonság, vagy hogy mondj ösztön, az emberben az irítség, meg az ösztöne. Hát, hogyha az először az értékét nézzük ennek a területnek, gondolunk az olimpiára, ahol fiatalok különböző versenyszámokban kipróbálják az erejüket, az ügyességüket, a tudásukat, és egymást fölül licitálni, hogy ki az, aki messzebbre ugrik, ki az, aki gyorsabban fut, ki az, aki hát jobban elhajítja azt a gerelyt, vagy bármit, vagy akár tekinthetünk bármiféle sportot, és ösztönzi az egyik embert a másik arra, hogy hát az el tudta érni, hát akkor én miért nem tudnám megtenni, talán iskolában is a sportolók így tudják egymást visszatartani. A versenyszellem az nagyon sok minden értéket ki tud hozni az emberből. Ha nincs meg, mondják, hogy nem jó az, hogyha az osztályokat úgy válogatják az iskolában, hogy a legjobbakat külön, a középes tehetségeket megint egy másik osztályba, a csöpredéket azt meg egy harmadik osztályba, mert nincs, aki azokat a gyengéket húzza. Hát úgy kell kialakítani egy osztályt, hogy legyenek benne jobbak is, hogy aki gyengébb, az is érezze azt, hogy hát tudnék én valamit, hogyha egy kicsit jobban foglalkoznék vele. Tehát az ambíciót felkelti az ember magában. A fiatalos virtus, hogy ugye régebbi időben, mikor hát ugye a virtuózások, az ember fiatalok próbálták jártatni egyik faluból a másikba, és hát az volt, hogy valamelyik egy lány megszeretett, akkor a helyiek azok bizony elkezdték őt őt ugye különböző formában piszkálni, aztán meg is verték, és akkor ilyenkor aztán sikerült neki legyőzni a többieket, akkor az nagyon nagy büszkeség volt számára. Tehát ezek a tulajdonképpen értékek, amit az ember kibontakozhat magában, és ez nem irigység, hanem éppen jó oldala az életnek. Az értéktelen az irigység szelleme, amikor az egyik ember a másiknak az értékeit, anyagi értékeit, testi egészségét irigli, például amikor a másiknak a helyzetét, hogy több a fizetése. A régi időben a bölcs vezető az nem úgy adta oda fizetést, hogy mindenki lássa, hanem mindenki külön-külön, hogy ne legyen irigység, mert óvatatlan egyik szorgalmasabb, vagy többet teljesít, de a másik az kevesebbet, és akkor ez így ne karakszik, hogy miért kap kevesebbet. Aztán így van, például valaki nyer valamit, és akkor a többiek irigylik, hogy jó, de jó neki, milyen szerencséje van, jó állása van, sokat örökölt, könnyű neki házat ugye szépíteni, vagy autót venni, hogyha milyen sokat örökölt. Aztán az egészség területén is, hát mennyi irigység van az emberekben, hogyha valaki beteg, például ugye hallottam egy bácsit, hogy egy bácsi nézett ki a kerítésen, kérdeztem tőle, hogy mondja bácsi, hát arra mentem, éppen gyalogoltam, és kérdezem, hogy hát hogy tetszik lenni, hát bizony öreg vagyok, beteg vagyok, azt nézegetem az embereket, ahogy itt jönnek, mennek az utcán, én sajnos már nem bírok menni, és bizony nagyon rosszul esik nekem, hogy én már ilyen öreg vagyok, és aztán ezen sírdogál, de ha az ember elbeszélget vele, akkor el is mondhatja neki, hogy gondoljon arra, kedves bácsi, hogy egyrészt sokat járt az életében, másrészt pedig hányan vannak, akik már ki se tudnak jönni a házból, hanem szobához vannak kötve, ágyhoz vannak kötve. Mennyivel sokkal rosszabb neki? Az ember egy kicsit tudja az ilyeneket vigasztalni, hogy ne az irigység legyen benne, hanem hát tudja elfogadni azt az állapotot, amelyben van. A tékozó fiú története is egy kicsit az irigységről szól, amikor a fiatalabb fiút, aki eltékozolta mindenét, az édesapja visszafogadja, és akkor az idősebb testvér azt pedig haragszik, hogy miért bocsájtott meg neki. Ez mindent elszólt, és most az ízlalkozók levágatta. Bezzeg én, amikor kértem egy egész szerény lakomát a barátaimnak, akkor apám azt mondta, hogy spórolni kell, nem szabad dőzsülni, nem szabad szétszórni a család vagyonát. Most meg, hogy megjött ez a lehetetlen bűnösnek minden elmondott a testvéréről, most meg aztán igazodnak és örülnek annak, hogy megjött az irigység, a másik, hogy megbocsájtás. A Szentlélek elleni bűnök közé tartozik, hogyha valaki irigli a másiktól a Jóistennek a kegyelmét. Bizony hányszor előfordul ilyen, amikor a úgynevezett rendszerváltás alkalmával, hát egyesek megjelentek a templomban, ugye akik eddig talán más szekeret voltak, és akkor a templomba járok, mondták, hogy na hát, hogy eddig hol volt, ugye most ezek ide jön, most már ugye más szellek fújnak, és így tovább, tehát ez a bizonyos rossz indulatú, ugye irigység. A Szent Pál apostol írja szintén a szeretet himnuszában, hogy a szeretet együtt örül az igazsággal. Tehát örül annak, hogyha valakinek valami sikerül, tudja megdicsérni a másiknak a sikerét, tudja megdicsérni, ha másik elért valamit. Tehát nagyon-nagyon sokat jelent. Aztán a következő, az ötödik ilyen tulajdonság, ilyen ösztön az emberben, a torkosságnak a bűne, vagy hát bűnös hajlama lehet, azonban ha a másik oldalát nézzük, akkor bizony mi is szeretünk egy jót enni. Tehát, hogyha valaki édesanyja nagyon finomat készít egy gyermeknek, fiatalnak, hát az olyan jó megenni, és olyan jó esik az édesanyjának, hogyha megdicsérik, hogy látja, hogy elfogy az, amit készített. Külön tudomány, a gasztronómia, hogy igyekeznek úgy összeállítani az ízeket, hogy az ízletes legyen, jó legyen, és az a vendég, aki ott leül abba az ételembe, máshol is eljöjjön oda, mert finoman készítik el azok az ételeket. Tehát ugyanígy van itallal is. Egy jó ízű, egy meginni egy finom bort, vagy egy jó kis pálinkát, amit ugye nem a úgy már, hogy mondjam, csináltak bizonyos anyagokból, hanem az valóban a gyümölcsből készült el, és így tovább. Ezek mind-mind értékek, és mind-mind az emberi egészséget szolgálják. Hát, ha nem volnának az ételnek jó íze, akkor az embernek a gyomra is tönkre menne, a gyomra tönkre megy, akkor az étszervezet tönkre megy. Tehát ezek összefüggnek egymással, tehát igenis az embernek táplálkozni kell, és jó étvágyal, persze nagy bőjtel az értékem, kicsit próbáljuk ezeket visszafogni, de minden esetre értékezetek. A Szentírás is azt mondja a Zsoltáros, hogy borod vidámítja az ember szívét, míg az is megdicséri. Szent Pál írja, hogy Timóteusnak, hogy csak kicsit gyöngélked, igyál egy kis bort, mert az egészségedet vissza fogja hozni. Tehát igenis ezek értékek. Ugyanakkor pedig, ha, ahogy Szent Pál írja egyik levelében, hogy vannak olyan emberek, akinek isteni a has, és minden egyedüli célja az életüknek, hogy jó evés és jó ivás, mint az egyik, ugye ilyen operában halljuk, hogy nincs az életnek semmi más célja, csak a jó evés és jó ivás. Vannak emberek, akiknek egyedül ez az, ami az életben örömet ad, és nem kell nekik se Isten, se szeretet, semmi, csak ő, meg legyen a neki mindennapi tápláléka. De régi közmondás volt a római korban, hogy bánemet szírcenzen, hogyha a császár ad ennivalót, kenyeret, cirkuszi játékokat, akkor nem kell az illető semmi más, csak hogy ilyen a császár, mert hiszen minden megadott nekünk, ami kellett. Tehát ha valaki túlzásba viszi, és önmagáért fogyasztja, és ínyenckedik, hallottam ilyet, hogy a röszkei határnál lefogtak nem egyszer már olyan autóst, aki ilyen kis énekes malarakat, azokat hát gyilkolták le, fogták be, és aztán azokat vitték a külföldre, mert a nyelvük, vagy amilyen részét, ami ínyenszek, hogy ugye drága pénzért megveszik, és akkor ezzel hát táplálkoznak is. Hát ilyen értelemben, tehát egy helytelenül használják azokat az ételeket, vagy vala egyáltalán, amit a Jóisten adott, hogy táplálkozzunk és egészségesek legyünk. Aztán az ital területén is bizony nagyon-nagyon szomorú az alkoholizmus, amikor valaki nem tud önmagának parancsolni családokat, de tesz tönkre, házasság megy tönkre, gyerekek köznek az élete is, ugye hát mennyire megromlik a szülőkapcsolat, és hát nem szólom, mert hiszen tudjuk ezeket mind. És sajnos, hogy a rossz barátok azok munkahelyen mennek hazafele munkából. Gyere be egy sörre, gyere be egy fröcsre, és aztán először még talán nem igen megy, de aztán egyre többször és többször, és a végén pedig rabjává válik az italnak, és tönkre megy az egészsége. Hányan hallottam már, hogy már nem is evett semmit, se csak mindig az ital, hanem rabjává válik. Olyan sok alkoholisták temetek én is, de gondolom minden lehetőség, hogy így van. Csak olyan szomorú vagyok, hogy magyar értékes emberek, jó szakemberek, és családapák is, és teljesen tönkrement a szervezetük, az életük, minden is. Magát magukra maradtak, mert nem bírták velük az életet, és tovább. Mennyi következménye van így a ilyen szertelen életnek és a szertelen viselkedésnek. Mértéket tartani. Isten minden azért teremtett, hogy fogyasztjuk, éljünk vele, azonban tudjuk az mértéket tartani ezekben is, de erre is figyelmeztet bennünket a lelki tükör. Aztán a következő a harag, vagyis a gyűlölet. Ez is egy szörnyű ösztön az emberben, ahogy most ezt az értéket nézzük, hogyha az ember tényleg nem is a gyűlölet maga, meg a harag, hanem hogy haragszik. Van, amikor az ember jogosan haragszik. Például, ha nem úgy végzi egy beosztott a munkát, ahogy az kellene, akkor a főnöke haragszik rá, és aztán megmondja neki, esetleg néha emelt hangon, hogy hát öregem, ezt nem kell csinálni, mit csinálod, akkor cselejtet készítesz, hogy hát rontod az egész, úgy mondjam, közösségnek a munkáját, és éppen ezért tehát bizony nagyon fontos, hogy némelykor föl kell emelni az embernek a szavát. Említettem a tegnapi alkalomban, hogy hát a második tébánoson volt, főnökem volt, a Márk Lajos atya, a Lojzi bácsi, aki itt volt, itt kezdte a pályafutását, mint fiatal káplán, a Turi nagyságos úr idejében, én még itt hallottam csak tőle, és őróla hát meg lehet mondani, hogy egy rettentő szangvinikus ember volt, és hogyha nem úgy álltak a könyv a lasszalon, ahogy azt gondolta, egy kicsit nyíltak a egyenestől eltér, így tett valaki megrossza és így lát, hát akkor már üdvözlődnek, hát nem lehet elviselni, de egy ilyet, hogy ilyen történjen, vagy valami nem úgy csinálta, ahogy megmondta azt a bizonyos dolgot a templomban, vagy bármi, akkor aztán bizony megkapta magáért, és akkor mondták ilyenkor, hogy hát Lojzi bácsi, hát ne tessék haragudni, ne tessék, nem haragszom, csak mérges vagyok, azt mondta. És ezzel ugye, hát elintézte a dolgot, de aztán ő persze ma már mosolygott, és volt, nem tartott, hogy haragott, csak hát ilyen volt a természet, hogy nem tudta elviselni a legkisebb olyan dolgot, ami nem úgy valahogy ő elgondolta. Tehát azért mondom, hogy vannak ilyen értékesebb, ugye, ilyen dolgok is. Hát egy szülő is, mikor a gyermek a harmadszor mondja neki már, hogy ragdott szalmidat, hogy hát gyere már enni, meg stb. Akkor már szülő felemeli a hangját, mert hát másképp nem is érti meg az a gyermek. A másik oldala viszont a haragnak, a gyűlöletnek, ami értéktelen és nagyon nagy baj, amikor valaki nem tud megbocsájtani a másik embernek. Emlékszem rá, néhány évvel ezelőtt iskolában mentem a Taksonyban, és egy takarító nővel beszélgettem, és hát nagyon szomorúan láttam az arcát, és kérdezem tőle, hogy mondja már meg, hogy mi bántja, és ez azt mondja, hogy hát az bánt engem, hogy a testvérem az nem akar édesanyámhoz semmiképpen elmenni. Összevetett vele, és azt mondta, hogy ő még a halálos ágyán se megy el az édesanyjához. És azt mondja, hogy hát már halálán van az édesanyja, és hát próbálta őt, és azt mondta, hogy megsértett, hogy az édesanyja egy három házal lakik arról, hogy ő bizony nem bocsájt neki. És hát nem is halt az édesanyja, és hát így van a lánya, ugye nem ment el hozzá, hogy hát kibéküljenek, és hát ugye rendbe hozzák az otthont. Hányszor ilyen ugye a szomszédok is haragot tartanak, ezért mert a tyúk átment, vagy mit tudom, kikapart egy palántát, vagy a kutya ugye kiszabadult, és aztán hasonlóképpen szomszédok, vagy az eresz alján ugye lecsurgott a szomszédnak majd a víz, és aztán megállhatja az ő házát, hogy nem tudom én, olyan dolgok képesek hónapokig, évekig nem beszélni egymással, és aztán gyűlölködni, haragudni egymásra. Az Úr Jézus azt mondta a mi atyánkban, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Hát nem könnyű megbocsájtani, olyan természetű, aki nehezen oldódik föl. Hát egy-két nap is lehet tenik, mire földolgozza magában azt a sértést. A másik meg 5 perc múlva már mosolyog, és hát semmi baj nincsen, egyszerűen túlteszi magát rajta, nem vagyunk egyforma természetűek. Tehát meg tudni bocsájtani egymásnak. Ugye mondják ezt ilyen nagyon csúnyán, hogy megbocsájtok, de nem felejtek. Hát ez is egy ilyen habis mondás, hiszen aki megbocsájt, az nem felejt. Olvasva a Szentírásban, az Ószövetségi Szentírás Ószövetségben, hogy azt mondja a próféta, Istennek a szavát idézve, hogy ha akármilyen volt a bűne, olyan fekete, mint az ébenfal, vagy a skarlát, de hogyha egyszer bocsánatot kér és megbánja, akkor én többet arra nem emlékezem. Így írom az Ószövetségben, írja a próféta, mennyivel inkább az Úr Jézus Krisztus tanít erre bennünket. Siena-i Szent Bernardin, a kötélkornak a nagy szónoka volt, és ő járta egész Európát, és mindenütt a végességet, a megbocsájtást hirdette. Itt volt egy nagy zászlója, rá volt téve az IHS, Jézusnak a kezdőbetű, és ezzel járta Itália városai, és mindenütt a családok közötti megbékélésért, hogy az uzsonna kamatot ugye vegyék le, az embereknek adják vissza, ami jogos nekik, és a családok, ugye ismerjük a történelemből, meg a különböző operákból, hogy egész familiák egymás ellen ott harcoltak, meg századok így, és nem tudták megbocsájtani, egyik a másikát gyilkolta, gondolunk például Szent Rita életére, ott is ez a probléma jön elő, hogy Szent Rita ezen ugye szenved, az ő férje is, az ő családja, hogy minden gyűlölködés van, és nem tudnak egymásnak megbocsájtani, nem tudnak kibékülni. Jézus azt mondja egyik alkalommal tanításában, hogy amikor áldozati adományodat az oltára viszed, és eszedbe jut, hogy fele barátodnak jogos panasza van ellened, hajtott áldozatodat, békülj ki vele, aztán jöjj, és mutasd be az áldozatokat. Tehát a Szent Jónásnál is mondjuk azt, hogy próbáljon neki megbocsájtani. Ha gyűlöli és nem akar megbocsájtani, akkor nem is lehet szólni se. Hát hogyha benne gyűlölet van, hát akkor hogyan mondhatja, Istenem, bocsáss meg nekem, ő meg kérjél bocsánat. Fiának kér Isten bocsánatát, hogy meg nem bocsátom a másik embernek. Ugye ez a huncut mondás, hogy Istenem, úgy bocsáss meg nekem, hogy én is megbocsátok a másiknak. Vagy volt lehet mondani így hasonlóképpen. Hogy, tehát igenis, a megbocsájtás az ugye ez kölcsönös dolog kell, hogy legyen. És nem is beszélve arról, hogy aki szeret, abban megvan a megbocsájtás lelkülete. Hányszor van előfordul, hogy egy házastárs sajnos ugye másfele kacsint, és akkor utána hát a feleségnek vagy a férjnek bizony meg kell bocsájtani. Mert hiszen összekötötték az életüket Istenhez. Tehát hát nem szabad, hogy most na akkor menjünk szarad széllyel, és ezt szokták csinálni általában sajnos. De azért mondom, hogy a megbocsájtás az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Végül a hetedik ilyen tulajdonság a jóra való restség. Tehát az ember magyarul lusta, de hogyha a másik oldalát nézzük ennek, akkor értékes oríti, hogy az embernek szüksége van pihenésre. A szívünk is két dobbanás között pihen egyet, és ez így megy egészen életünkön keresztül. Ugyanúgy az embernek is megvan a ritmusa, hogy pihenésre kell időt fordítani, azután munkára, kikapcsolódásra, mindenre. Pihenés, azt nem lehet megspórolni. Azt mondják a fiatalokról, hogy ő bírja, mert ő még fiatal. Fiatalnak is elfogyhat az energiája, ő is kaphat egy infarktus, vagy valamit, hogyha túlterheli magát. Tehát igenis, a jogos pihenése mindenkinek szüksége van. Idős ember panaszkodik a lelki atyának, ez egy konkrét példa megtörtént, és azt mondja, jaj, lelki atyám, hát én olyan lusta vagyok, már nincsen kedvem, ehhez se, olyan lassan, ez is, az is én. Sokszor leülök már, és akkor azt mondta erre a lelki atya, hogy kedvesen, ez nem lustaság, hanem öregkori fáradtság. És ezt meg tudomásul kell venni, és el kell viselni, és úgy kell beosztani az energiákat, hogy azért minden meglegyen. Ha lassabban is, nem úgy, mint eddig, de minden azért meglegyen. És akkor, ha pihenni kell, akkor tessék meg. Én már fiatal koromtól fogva úgy osztottam az időmet, hogy ha lehetett, akkor délben egy 10 percet legyenok rá nevekítve. Volt csak 5 percem volt, az is elég volt arra, hogy vízszintesbe jeztem a utána, akár 11 fiatalomatot. Ha viszont az embernek nincsen közben pihenés, akkor sokkal hamarabb este elfárad, és nem tudja tovább tenni, amit kellene. Tehát éppen ezért tehát jól kell ezt felhasználni. Szent Ferencről ugye tudjuk, hogy hát ő egy nagyon asztéta volt, és hát nagyon szerényen élt, és egyik testvére az bizony hát az étkezést hanyagolta, és akkor azt mondta neki, hogy kedves testvérem, légy szíves, vigyázz a tanár testvére, mert egy elhagy téged. Magyarul tápláld rendesen a magadat, mert aztán meg fogsz halni, ilyen van. Tehát tanár testvére, szoktam mondani sokszor, Tamár testvére vigyázni kell, mert elhagy bennünket. Jóisten, adja az életet, akkor az egészségünkre is kell vigyázni, okosan kell felhasználni az időt is, és okosan kell felhasználni a lehetőségeinket. Kedves testvéreim, ugyanakkor pedig a másik oldala az, amikor valaki nem boldog. Hát sajnos egy olyan világban élünk, amikor rengeteg a munkanélküli, leszoktatták sokszor a kezdő fiatalokat, meg megkapja a diplomát, és nem tud elhelyezkedni. És láthatjuk arra, hogy a szülei nyakán éljen, és nem dolgozik, és gondolok itt a mezőgazdaságban, amit sokkal rosszabb állapotban van, mert leszoktatták az embereket a munkáról. És nem is igen szeretik azt, hogy csinálni kell valamit, mert sokkal könnyebb lófrálni ide-oda, hogy szórakozni, vagy nem tudom hasonlót, mint hogy becsületesen kidolgozni azt a 8 órát. Sajnos, hogy most ilyen helyzet van. Régebben elvitték a nagyfára, vagy mit tudom én, pomázat, hol vitték el, akinek nem volt munkahelye. Nem is dolgozott, de legalább volt munkahelye. Nem munkája, akkor az felvitték, és az a munkaterápiát kellett neki csinálni. A régi időben most meg, hát annyi ember van, aki hát nem tud dolgozni. Bár én azt mondom, hogy aki dolgozni akar, az megtalálja magának a munkát. Akár otthon, vagy ügyeskedik, vagy családban, vagy de aki szeret dolgozni. Tehát azért mondom, hogy nagyon fontos, hogy a munkakerülés, másokon való élősködés, az bizony nagyon-nagyon helytelen. És mi hozzá tehetjük, most már nem csak fizikailag, hanem lelki értelemben is, hogy amit mondjuk a szentmisében, hogy vétettem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Hányan a szülők elhanyagolják a gyermekeknek a nevelését, a vallásos nevelést, a vallásra tanítását. Hányan beszéltem olyan idősebben, hogy a gyerekei nem kapta meg a vallásos nevelést, és most nem tud mit csinálni, nem tud mit kezdeni, mert ő nem adta meg, mert ő is bizonyos köreiben dolgozott, és hát úgy gondolta, hogy hát a mai világban nem lehet, és így bizonyos mértékben a gyerekei elfordultak. Nem csak az Istentől, hanem sokszor még a szeretettől, meg az élettől is. Aztán nagyon fontos a mulasztás, aki nem tanítja magyarságra, azután a szép beszédre a gyermekeket, aztán nem figyelmezteti például a bűnre. Külön van egy ilyen a lelkismert vizsgálatban, hogy az idegen bűnre, hogy én vagyok az oka annak, hogy a más bűnt elkövetett. Tessék elolvasni a lelki tükörben. Tehát igenis kell, hogy az ember tehát vigyázzon arra, hogy ne mulasszon, és megtegye mindent önmagáért és másokért is. Kedves testvéreim, folytatni lehetne még így a lelki tükröt, de én gondolom, hogy ez olyan sokféle volt is annyi, hogy kedvet kapunk arra, hogy talán elővegyük az imakönyvet, és egy kicsit áttekintsük. Hallottam ezt valakitől, hogy ha valaki soha nem veszi elő az imakönyvet a Jónás előtt, akkor elfogynak a bűnei. Nem azért fogynak el, mert nem így bűne, hanem azért, mert ezt se gyógyulja meg, azt se gyógyulja meg, elfelejtő, azt is meg kéne gyólni, amazt is. Csövig azt mondja, hogy hát én nekem nincsen semmi bűne, mert egyszerű mennyasszony, mikor ugye esküvőre készült, és azt mondta, hogy hát atyám, mit gyólnyak én? Hát egyébként biztos, hogy voltak neki, nem akarok sorolni minden. És akkor azt mondta neki, kedvesen, akkor álljon fel a valamelyik szentnek a szobra helyett oda, mert hiszen, hogyha egyszer ilyen tökéletes vagy szent, akkor nem kell magán gyólni persze, sőt, példaképül válhat az embereknek. Tehát igenis mindenkinek vannak ugye gyöngyeségeink, és ilyenkor a húsvéti idő előtt, húsvéti időben érdemes ugye komolyabb, alaposabb lelkismert vizsgálatot tartani, talán szentgyónás miatt is, meg egyáltalán, hogy hogyan állunk mi ezekkel az ösztöneinkkel, mennyire a jóra fordítjuk a bennünk lévő ilyen hajlamokat, és mennyire kevésbé hagyjuk, hogy ezek a rossz irányba vezessenek bennünket. A Szentlélek Úristen az, akiről imádkozunk ilyenkor nagybőjtben a Szent Jónás előtt, és azt kívánom, hogy minél többen találjuk meg a helyes lelkismeretet, megismerjük önmagunkat, és alázatosak tudjunk lenni, elfogadni, ugye azt, hogy gyöngék vagyunk, emberek vagyunk, őszintén, nyomjuk is meg, valljuk is meg, és kérjük előtt a Istentől, hogy utána fölkelve, ismét mindenkül, és visszaszívvel, tudjuk folytatni az életünket. A megváltás kegyelmében minél jobban részesedjünk az Úr